Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Rolla Jánossal az 51. évadját kezdő Liszt Ferenc kamarazenekar művészeti vezetőjével beszélgetünk. Ezt a rövid részletet azért hallgattuk meg Jean-Marie Leclerc tamburennyéből, mert Isaac Sternnel játszott a Liszt Ferenc kamarazenekar.
Igen, ez egy rettenetes kedves lemezem, meg kell, hogy mondjam. Itt csak rezlereket játszik Stern, aki az utolsó lemezeit azt hiszem velünk
vette föl
a Sony Classicalnél, és ez mind Magyarországon született, ez a felvétel is. És ő már akkor csak olyanokat játszott, amihez kedve volt.
Hát
és
ez egy idő után elkövetkezik az embernél,
igen,
nem?
Igen, és ezt ő már meg is tehette természetesen. És akkor jött egy ötlete, hogy ő nagyon szeretne egyszer még Kreislereket játszani, ezek nagyon aranyos
és darabok. Bocsánat, én egy amatőr vagyok. Mi köze van a Jean-Marie Leclercnek a Kreislerekhez?
Mert a Kreisler mindig valakinek a témáját dolgozta fel.
Igen. Aha, értem, tehát ez egy átirat, amit igen, hallottunk, igen.
Ez egy átirat már eleve a Kreisler által, ami hegedű zongorára íródott, és ezek ilyen ráadás darabok, nagyon-nagyon aranyosak, mindenféle stílusban.
És
ő kitalálta, hogy ő ezt szeretné egy zenekarral fölvenni, mert a zongora az egy kicsit, hát hogy is mondjam, üresen hangzik, és gazdagabb egy zenekari kíséret, és akkor megkértük szintén Wolf Péter barátunkat, aki kitűnő, zseniális ebben a műfajban, hogy írjon át Kreislereket, a Stern megadta, hogy körülbelül milyen darabokra gondol, és az zongora letétből ő csinált egy zenekari feldolgozást, ami nagyon nem volt egyszerű lekísérni, mert ugye egy zongorista könnyen követi a szólistát. Ezek nagyon szabadon játszandó darabok, és bizony, hát nagyon, nagyon élveztük, mert hát úgy kellett...
Rohanni utána?
Hát nem rohanni utána, de valahogy úgy működött a dolog, mint egy jó prímás és a bandája. Szóval egy kicsit...
És úgy is élvezték, mint akik este mazse válnak, már bocsánat a kifejezésért.
Meg kell mondjam, hogy fantasztikus a lemezés, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ez egyáltalán eszébe jutott a mesternek, mert kitűnő eredmény született. Hát,
és ő akarta, hogy az utolsó lemezeit közösen vegyék föl?
Igen, tulajdonképpen ő már nem nagyon játszó zenekarral, nem szeretett alkalmazkodni.
Bocsánat, kinek kell alkalmazkodni? Nem a zenekarnak kell hozzá alkalmazkodni?
Igen, de azért egy nagy zenekarnál, ahol egy karmester is van, és egy közbeelső... Ugye...
Tehát itt nem volt karmester, legfebb koncertmester.
Nem. Itt csak fül után játszottuk, és általában ugye a karmester nélküli játék az egy ugye direktben kísérjük a szólistát. Tehát nincs egy köztes karmester, aki átveszi a szólistát, és akkor az átadja a zenekar, akkor mindig van egy pici fáziskésés, mindig van egy hát, hogy is mondjam, olyan fajta tolerálási kényszer, amit a szólistának hát figyelembe kell vennie. Na most itt érdekes volt, mert hát nagyon-nagyon sokat játszottunk ebbe az időbe együtt, turnékat csináltunk Sternnel is.
Merre?
És azt mondta, tudod, olyan ez a zenekar, mint egy kényelmes cipő. És akkor ilyen Nike sportcipőbe játszott, nagyon fájt a lába is, fekete, szóval nem lakcipő, meg sportcipőbe szeretett közlekedni, nagyon kényelmesen próbált ugye berendezkedni az életben, és hát ehhez hasonlította a zenekart. Tehát ő egy ilyen szempontból hogy is mondjam, összetalálkoztunk, és rátalált egy olyan zenekarra, hogy jól érzi magát vele. Tehát amikor, mit tudom én, Buenos Airesben játszottuk a Mozart hegedű versenyeket, akkor hát, hogy mondjam, cinkos összekacsintások voltak a koncerten, na hát ez is sikerült együtt, és rettenetes nagy élmény volt őt ilyen módon kiszolgálni, és hát természetesen rengeteget profitáltunk belőle. Az összes ilyen nagy szólistahoz megpróbáltunk valahogy hozzá
idomulni. A zenekar rugalmasságát jelzi, hogy ennyi világsztár szeretett játszani a Liszt Ferenc kamarazenekarral?
Én azt hiszem, igen. Én erre büszke vagyok, hogy szinte nem volt olyan szólistánk, akivel ne sikerült volna összekovácsolni az elképzeléseket. Pedig én nem voltam szolgálója a partnernek. Megpróbáltam a saját hangunkat hozni. Tehát
hogy egyenrangúak ebben a dologban. Legyen,
igen. Tehát nem volt az, hogy ja Istenem, mostan, mint egy jó nevelt kisfiú, megpróbáljuk kiszolgálni a bácsit, hanem játszottuk a magunkét, és ezt próbáltuk egyeztetni, és a szólista
volt
is
alkalmas.
Volt ebből
bármikor is valami fajta surlódás, vagy pedig ezek az emberek voltak annyira nagyok, hogy képesek legyenek elfogadni, hogy másnak más a véleménye?
Nem is tudom, hogy ez más véleménye. Ezek a zene az...
Az nem vélemény. Az
nem vélemény. Ott van egy egyértelmű, hát, hogy lehet jól játszani Mozartot. Az embernek van egy elképzelése. Mi is kialakítottunk egy Mozart stílust, mondjuk, és jött a szólista egy sajátjában. Most ez a kettő azért nem volt olyan távol egymástól, hogy ne lehessen egymást inspirálni. És ebben ez benne a szép, hogy egy... Az igazán nagy szólisták, azok soha nem, hát hogy mondjam, szentírásként kezelik az ő saját
művészetüket,
hanem partneré fogadnak. Persze ehhez kell valamit azért nyújtani, de nagyon büszke voltam arra, hogy például Rampalnál elkezdtünk egy darabot, amit soha nem játszottunk még együtt, és ugye van egy zenekari bevezetés, eljátszottuk, és ő azt folytatta, amit mi elkezdtünk. Tehát azt a fajta együttzenést, ő is idomult a zenekarhoz, és mi természetesen szintén. Úgyhogy ezekből nagyon jó produkciók sültek ki aztán, és hogy mondjam, az embernek önbizalmat is adott, hogy ezek az emberek partneré fogadták, és ez egy életre szóló élményé vált.
Igen, ahogy mesél róla, az az érzésem, hogy itt 51 év örömzene volt, és bizonyos értelemben biztosan, de ha végig gondoljuk azt, hogy a rendszerváltás után egyszer csak szinte kihúzták a zenekar alól a talajt, tehát egy teljesen más világba kerültek, és már nem csak zenészként kellett gondolkoznia, hanem óriási családfenntartóként, ahol számos emberről gondoskodni kell, és a zenekart állva kell tartani, akkor volt az életének egy egészen más része, ami nyilvánvalóan komoly problémákat okozott az elején. Például hogy lettek önök a rendszerváltás után szolnoki zenekar egyszer csak?
Hát igen, ez is egy elég hosszú história, de meg kell, hogy mondjam, hogy tényleg nem volt öröm számunkra rendszerváltás. Odáig nem foglalkoztunk politikával. Mi csináltuk a magunk dolgát. És
mire ezután kötelező volt politikával foglalkozni?
Meg kell, hogy mondjam, hogy az ember kénytelen volt tudomásul venni, hogy mivel eléggé egyenes volt a pályája a zenekarnak 63-tól 89-ig, ugye a rendszerváltásig, és elértük azt a nagyon nehéz időkben, hogy a zenekart elismerték, mint állami zenekar. Tehát mi kaptuk a fizetésünket, és csináltuk a Filharmóniánál a koncerteket, és jártunk külföldre, csináltuk a hanglemezeket, és volt olyan év, hogy 120 koncertje volt a zenekarnak egy évben, képzeld el.
6-8 lemeze pluszban?
Hát pluszban, igen, és mindezből
túlóra pénz volt.
Sok-sok hónap külföldön. Túlóra pénz, hát ezek, ez is egy olyan dolog volt, hogy kaptunk egy állami fizetést, emlékszem, Lakatos Éva az akkor igazgatója a Filharmóniának mondta, hogy hát, mert mondtam, hogy hát igen, hát 3000 forint, hát annyit kaptunk, mint az állami hangversenyzenekar tudtia egy kamarazenekar, és mégis hát ugye ez egy kicsit minőségibb munka volt, és úgy az ember úgy próbálkozott. És akkor aztán keresnek maguk eleget. És ebben a dolog elfogadott, én aztán spórolási év volt, és így tovább. És tulajdonképpen tudomásul vettük, hogy az a szabadság, amit megtehetünk, úgy hívtak bennünket, hogy ez egy gebines zenekar.
Tényleg miért?
Hát azért, mert mik egy bizonyos koncertszámot teljesítettünk a Filharmóniánál, ez volt a szerződésben, azt megbeszéltük szépen becsületesen minden évben. Ami szabadidőnk volt, az pedig turnék és hanglemezek elkészítésével töltöttük, tehát szabadon jártunk a világba, és ez tulajdonképpen egy kicsit, hát hogy mondjam, szálka volt a szemükbe azoknak, akik aztán a rendszerváltás után átvették hát hogy is mondjam, az irányítást, és az a hír járta, hogy hát a Liszt Ferenc Kamarazenekar az a kedvezményezetje volt
az előző érának, és ezért...
És tulajdonképpen talán ez is volt az egyik oka, a másik, én sajnálom, de valószínűleg egy tévedés is, hogy kiúzták a zenekart a államilag támogatott listáról. Emlékszem, hogy hát ugyanabban a státuszban voltunk, mint az állami hangversenyzenekar, ilyen alapon azt is ki lehetett volna húzni.
És kihúzták egyik napról a másikra, és ott álltak a semmiben.
Igen, és akkor felmerült a kérdés, hogy az a zenekar, amelyik ugye nem tudok számolni, de nem tudom, 35 évig ide csak hazadiszidáltak emberek, és nem el, mert akkor ugye a zenészek nagyon-nagyon sokan elhagyták az országot. Hát,
a zenekarba ketten vissza is jöttek,
igen. Mert szerettek itt dolgozni, és ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy aki itt játszott, az tényleg a zene szeretete miatt tette. Na most, amikor egyszer csak azt vettük észre, hogy most vége, ugye már úgy látszik, nincs ránk itt szükség, akkor bizony felmerült a kérdés, hogy akkor most kell diszidálni az egész.
A rendszerváltás után.
Bizony felmerült az, hogy az egész zenekar veszi a sátorfáját, ami annak idején megtehettük volna, hiszen több ajánlat volt, hogy a zenekart szívesen fogadták volna például Stuttgartba, vagy ez, akkor nagyon jó híre volt a zenekarnak, és nagyon szerették. Tehát mi nagyon könnyen tudtunk volna érvényesülni, nem lett volna, hogy a zene az egy nemzetközi nyelv, semmi probléma. Ezt tették például az orosz rendszerváltás után, ugye az orosz zenekarok, a kamarazenekarok, a Spivakov, a Basmet, egyszerűen kitelepültek Spanyolországba, oda vitték a családjukat, és ott csinálták tovább azt, amit idáig ugye a Szovjetunióban.
Ehhez képest önöknél jött Szolnok, de egy kis szünet után fogjuk itt folytatni.